dicsérjétek az Urat, mint ti népek, dicsérjétek, mint ti nemzetek, mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül a 36. Zsoltár második versét énekeljük. Uram, a te nagy hűséged. Ismerd dallamra, hogy... Foglaljuk el a helyünket, és a 391-es dicséretünket énekeljük valannyi versét jó lendülettel. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a János evangéliumának 9. részéből, mivel elég hosszú a szakasz, a helyünket elfoglalva hallgassuk az igét.
A vakon született ember meggyógyítása szombaton. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkedett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és ezt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. A meggyógyított vak kihallgatása és kiközösítése. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elévedették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez, mert nem tartja meg a szombatot. Mások is szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok az, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Akkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogyan gyógyította meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy a Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idő óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnösnek születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy volt lehetőségünk egyszer meglátni azt, hogy merre felé kell menni az úton, hogy volt hozzá szemünk, volt hozzá fülünk, mert te a mi szívünket gyógyítottad, mert te azt akarod, hogy meglássuk az egyszükséges dolgot, és mindent ahhoz mérjünk, annak rendeljünk alá, hogy így nyerjünk áldást, így nyerjünk életet. Hadd könyörögjünk most is ezért, támadj szom bennünk a te igéd világosságot. Mert olyan sokszor elsötétülnek a mi szemeink, elsötétül körülöttünk a világ. Olyan sokszor magával sodor, és már nem is akarjuk a valóságot gyakran látni. Ne engedd, hogy becsapjuk magunkat valami képekkel, amelyeket mások mutatnak nekünk, amelyeknek semmi köze a mi életünkhöz, hitünkhöz, jövendőnkhöz. Hadd könyörögjünk a tisztán látásnak az ajándékáért, és azért kérünk most is, hogy így lehessünk itt együtt, látók, hallók, figyelők, akiknek a hitük erősödik a te igéd által, akik azt értik, amit érteni kell, amit te kijelentesz, amit te közölsz velünk. Könyörgünk azokért, akik nincsenek itt, mert betegek, és mégis egy közösségbe lehetnek velünk a te lelked által. Könyörgünk azokért, akiknek súlyos terhek nyomják szívüket, vállukat, hogy ezt le tudják most itt előtted tenni, és csak reá tudjanak figyelni. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a mi imádságunkat, áld meg a mi vágyakozásunkat, légy itt közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Jó, össze is tudtok érni, ugye? Ügyesen, jó? Ott nyomuljál egy kicsit. Jó, tedd az asztalra a sapkát, nem fog elveszni, úgy jó. És akkor már is jó. Áldás, békesség! Hát kérem szépen, most megpróbálunk egy dolgot. Mindenki figyeljen rá arra, amit kérek tőle. Mondjuk, tehát csak azt kérem, hogy csukd be a szemed, jó? És most azt gondolod magadba, hogy nem látsz. Hú, picúr, tőled mit is kérjek? Hát, mondjuk az egyik kezedet az dugd el tényleg a zsebedbe, mintha nem lenne. Na, te jössz, tőled meg azt kell, hogy álljál fél lábon, mert egyik lábad hiányzik. Na, ebben guggolj le, mert neked egyik sincs meg. Jó? Úgy azt képzeled, hogy te egy ilyen szomorú helyzetben vagy, amit nem halmozom, ne ijedj meg, te is elég, ha becsukod a szemed, meg mellette, meg mondjuk te is, ha fél lábra állsz, meg tartsátok ne, hogy elessen, úgy, na még egyet ott a sarokban, te mit szeretnél? Jó, csukjátok be a szemeteket. Na most kérem szépen, csak annyit kérek tőletek, hogy azt képzeljétek el, hogy így most innen a helyetekre kell menni. Csak ezt kell megoldani. Egy pillanatra, egy percre képzeld el, nincs lábad, mondjuk még egy keze van, az még csak tud menni, de aki nem lát, aki végtag hiányos, az hogy tudna innen? Vagy kimenni a gyülekezeti terembe, közben egy küszöb, van egy lépcső, azon le kell menni, és nincs, aki fogja a kezed. Képzeld ezt el. Na köszönöm, elég, le lehet állni, meg föl lehet állni. Haló? Ott a... Jó? Na, hát jó élmény volt ezt elképzelni? Nem, most képzeljétek el azt, aki így jön a világra, aki így születik, aki egész életét így kell, hogy leélje. Mi következik ebből a mi számunkra? Két dolog. Az egyik az teljesen ösztönös és természetes, hogy örülünk neki, hogy mi egészségesek vagyunk. Igaz? Látunk van, kezünk, lábunk, stb. És nem feledkezünk el arról, hogy ezt megköszönjük az Istennek. Hogyha nagyon elbízzuk magunkat, akkor próbáljuk ki, csak 5 percig játszok azt, hogy be van csukva a szemünk. Gyerekkoromban mi is játszottunk, mindent fölrúgtunk a lakásba, neki mentünk a hokedlenk, meg azt hittük, hogy mi aztán pontosan tudjuk. De ez az egyik. A másik pedig az, hogyha ilyen sorsú embert, gyermeket, akár felnőttet, időset látunk, akkor nem elfordítjuk a fejünket. Nem azt mondjuk, hogy vannak, akikre ez rá van bízva, hanem ha tehetek érte valamit, akkor azt megteszem. Igen, egyszerűen oda megyek és megkérdezem tőle, nincs-e valamire szüksége, és ezt megteszem. Jó? Megjegyeztük? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az igehirdetések készülve a 172. dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben. Istennek igéjét olvasom a János Evangélium 9. részéből, az egész történetet szem előtt tartva, kiemelem következő verseket, Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei, nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell elvégeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a vakon született ember meggyógyításának történet, ez hallatlanul izgalmas és gazdag üzeneteket hordozó történet, nyilván nem is tudjuk ezt kimeríteni egy alkalommal. Egy nagy ige hirdetés, amely annak az igének, illetve igéknek a kibontása, megmutatása, ahol Jézus kijelenti magát, egy-két résszel korábban ezt mondja, hogy én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Itt pedig hasonló igét mond, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ennek a vakon született embernek a meggyógyítása által mutat rá Jézus arra, hogy az igazi vakság az a szellemi vakság, és annak legdrámaibb esete tulajdonképpen a, mondjuk így, hogy a vallásos vakság, amit talán így lehet megragadni, hogy az Isten tisztelete, imádása, Isten irgalmas szeretetének az ismerete nélkül. Hát ez a vallásos vakság. Minden van, van templom, van tanítás, vannak hagyományok, ünnepek, Isten tiszteletek, szép rend van, csak hiányzik belőle az Isten szeretetéből fakadó emberség. Az öröm, az, hogy legyenek általuk nyilvánvalóvá az Isten cselekedetei. Ez hiányzik belőle. Ez a vakság, ez az éjszaka, és ez egy ítéletes állapot. De nézzük a történeten keresztül mindezt, azt olvassuk, hogy Jézus meglátott egy születése óta vak embert. És itt nagyon érdekes dolgok történnek már ebbe az egy mondatba, tegnap előtt az imahét estéjén a vak Bartimeus meggyógyításáról volt szó, és önkéntelen is összehasonlítja az ember, hogy ő messziről kiállt, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam, tudja, hogy kihez kiállt, tudja, hogy miért, és nem hagyja abba, kitartóan kiáltozik. Ez az ember nem szól semmit. Beleolvad a tömegbe, tudnélik, bőségesen voltak a templom körül, a városba vezető utakon, a kapukba, a mindenféle nyomorultak, sok vak, a trahomás betegségbe szenvedők, fekélyesek, végtakiányosok, egész nagy-nagy csonka-bonka serege, akik alamizsnára vártak, és nem reménykedtek gyógyulásban. Ez a vakon született és reménytelen eset volt. Talán nem is sejtette, hogy mi az, amitől az ő betegsége vagy állapota megfosztja, hiszen nem volt a fogalmai róla, soha nem látott, és ezt egy pillanatra, hogy ezt a képet gondoljuk át, az ember lelki értelemben is vakon születik, és igazából nem is tudja, hogy mi az, amilyen nincs. Mi az a gazdagság, ami tulajdonképpen az övé lehetne, mert nincsenek róla fogalmai. És Jézus meglátja ezt a vakot, és ebben is már gyönyörű, ígéretes feszültség van, mert ő nem láthatja meg Jézust, hiszen vak ember, és ez maga az evangélium, hogy Jézus meglátja azt a vak embert. Ez tiszta evangélium. Én nem látom őt, nem is tudom, hogy hogyan kéne kiáltanom, hogyan kéne kérnem tőle, és hogy mit is kéne igazából. Ő pedig meglát, kiemel ebből a nyomorult tömegből, és magához szólít, magához hív, meggyógyítja a szemünket, a szívünket, az értelmünket, mindnyájan így jutottunk hitre, ahogyan itt történt ezzel a vak nyomorult emberrel. És ez az igazi nyomorúság, vak vagyok, és nem is tudom, mi hiányzik. És ezt az embert egész életében kívülről irányították, vezették, ugye a szülei elsősorban, aztán megmondták, hogy hol van, megmondták, hogy most este van, hogy most reggel van, megmondták, hogy most ezt egyed, vagy ne egyed, ide menj, útba vagy, kitették az útszélre, hogy szerez valami kis pénzt legalább, koldulj valamicskét, és ezt megtanulta, elfogadta, és ez az élet. Talán néha még ott valaminek örülni is, de távlatokban nem gondolkodott, egyik nap pereg a másik után. Tessék ezt megint csak átgondolni egy kicsit lelki-szellemi értelemben, hogy a mi világunknak milyen iszonyatos szellemi nyomás van kívülről, hogy egy kívülről irányított életbe éljem az életemet, hogy azt tegyem, azt gondoljam, azt lássam, azt kívánjam, amit úgy késztetnek vagy kényszerítenek reám. Vakon mennek a tömegek, ezek után a rejtett vagy nyilvánvaló késztetések után. Ez a vakság, hogy kívülről vagyok, teljes egészében irányítva. Megmondják, hol vagyok, miért vagyok, hogy miért jó az nekem, vagy miért nem jó éppen nekem. Minden esetre itt egy döntő változás történik. Jézus tekintete rajta van ezen az emberen. Már nem a tömegnek a része, hanem valaki, akinek súlyos baja van, aki szenved születése óta. Probléma lesz, a vakon született. És ebbe belevonódnak a tanítványok is, és itt egy új dimenzió, vagy új helyzet van, hogy viszonyulni kell a tanítványoknak is ehhez. És nagyon ismerős, ugye már más történetekből is a kornak a gondolkodása, különösen a betegségről. Mindjárt fel is teszik a kérdést a tanítványok, hogy hát kivétkezett ez, vagy ennek szülei. Mert ugye el lehet fogadni egy ilyen helyzetet hitből is. Ezt mérte rám az Isten, én pedig ezt türelmesen elhordozom, elfogadom, és nem kezdek el esetleg hazakozni, lázadozni, megváltozhatatlan állapot, és ezt el lehet hordozni. Mit lehet tenni? Tanítványok például megkérdezhetik azt, hogy mire van szükséged? Nem kell-e valami segítség? Mit tehetünk, érted? De nem ez történik, hanem fölteszik a nagy teológiai kérdést. Ezen a helyen Ravasz László magyarázatában nagyon ironikus rész következik, amikor azt mondja, hogy milyen izgalmas kérdések vetődnek fel. Tudnék, ha ez az ember vétkezett? Hát akkor születése előtt kellett, hogy vétkezzen, hiszen vakon született. Ez a büntetése. Jön a következő kérdés, hogy akkor lehet egy magzat bűnös, vétkezhet, valami olyat tehet. Vagy a szülei tették, átörökli, és így tovább. Tehát, hogy mennyi ilyen jó kis finomság következhet ebből, hogy elülnek ott a tanítványok, és eltöltenek egy délutánt azzal, hogy elvitatkoznak ezen a kérdésen. És hát ez a csőd, ez a nyilvánvaló csőd, amikor elbújik az elmélet, vagy a teológia mögé, és nagyon okosakat is mond akár a teológus, vagy az egyház, de a baj megmarad, a seb nem gyógyul. És ugye Jézus mindenestül fogva elveti ezt a gondolatot, és a mögötte meghúzódó lelkületet. Mert ez nagyon fontos. Nem enged spekulálni a betegség okán, hanem rámutat, hogy az Isten valami nagy dolgot kíván általa cselekedni. Nyilvánvalóvá akarja tenni mindenki előtt az ő szabadítását, megmutatja az ő gyógyító hatalmát, irgalma, szeretetét. És így folytatja többes számba Jézus, így azt mondja, hogy nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Én azt hiszem, hogy a szeretett szolgálatnak, a diakóniának is lehetne ez alapigéje, és Jézus rámutat arra, hogy sürget az idő, amíg ő itt van, tudnélik. Addig cselekszi a világosság tetteit. Kegyelmi idő az, amikor ő itt járt a földön, és erre nyilvánvalóvá kell tenni az Isten szándékát ezen a vakon. Éppen azok előtt, akik azt mondják, hogy látnak, és mégse látnak. És ez abszolút sürgető, hogy lássák benne az Isten szabadító kegyelmét, felismerjék Jézusban az Isten küldöttét. Tehát azt jelenti, ez most közelebbről, hogy kegyelmi idő van, mert jelen van a világ világossága, és érdekes, hogy mit tesz Jézus ezzel a gyógyítással, hogy megtöri a szombatot, mert ugye annyira ki volt centízve az, hogy mit lehet tenni szombaton, mit nem, sarat sem lehet csinálni, mert az olyan, mintha tésztát gyúrnánk, az meg tilos, tehát ilyen egészen kirészletezett volt a szombat, hogy ezt nem lehet tenni, mert lám megszentségtelen itt a szombatot. Jézus pedig megtöri ezt a nyugodt, megszokott vallásosság rendjét, mert a látás meggyógyítás az nem várhat. Nem várhat, hogy most szombat van, az Isten nyugalom napja, most nem gyógyítunk, mert akkor megzavarjuk a rendet. Hanem szerint ez a legsürgetőbb feladat. Ez az ember úgy él a világban, mint a saját vagy szülei bűnének az emlékműve. Ez egy lehetetlen állapot, és amikor kegyelmi idő van, mert itt van Jézus közöttünk, akkor nem lehet várni, hanem nyilvánvalóvá kell válni rajta az Isten cselekvésének az egész gyülekezet számára. Tehát ez volt a vallásos ítélet, hogy te mindenestől fogva bűnbe születtél. És az ilyen ember gyógyulás az bizony súlyos rendzavarás. Nem fér a képbe, tévedés, valami sötét dolog van mögötte. Jézus pedig egyenes azt mondja, hogy nincs idő a szombat részleteivel bíbelődni, mert eljön az idő, amikor senki sem munkálkodhat. Szóval jól ismerjük, hogy a történetet külsőleg alkalmazza Jézus a szokásos gyógyítási eljárást, aztán elküldi a Siloám tavához, hogy mossa meg a szemeit, hozzá is teszi az evangélista, a Siloám azt jelenti, hogy küldött, egy többszörös célzás van itt erre, hogy igazából Jézus az, akit az Isten küldött, nem a víz gyógyít, hanem ő, de ennyit meg kell tenni a vaknak, mint annak idején Naámánnak is, hogy elküldi Elízeus, és elmegy. Mert az ő meggyógyulása az a mesiási időnek a jele. És ezzel az első része, mondhatjuk így, lezárul ennek a történetnek, és egy teljesen új helyzet van, új fejezet kezdődik a történetben, a látó története, még látó sorsa a vakok között. Ez ennek a történetnek a másik fele. Itt van ez a meggyógyult ember, és el kellene kezdeni beilleszkedni, hogy így mondjam, a közösségbe, és azt tapasztaljuk, hogy miközben a környezete egyre inkább elveszíti a látását, nem érzi azt, ami nyilvánvaló, amit az egészet tette is, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten cselekedetei, ez nem nyilvánvaló. Hát ez a vakság, és ez az ember pedig közben egyre többet és többet lát, egymás mellett megy párhuzamosan, de illetve inkább széttartva ez a két vonal, és hát bizony egy kicsit előre is vetíti a gyülekezetnek, vagy a hívőknek a sorsát, akik hitre jutnak Jézus Krisztus evangéliuma által. Látóvá lesznek, De korán sem biztos, hogy a környezete is ott lesz. És akkor elkezdődik annak megtapasztalása, hogy mit jelent látni a nem látók között. Hát először is az a legmegdöbbentőbb, hogy azt olvassuk, hogy hát nem nagyon örültek neki. Zavarba jöttek, meghasonlanak, furcsálják ezt az egész helyzetet, bizalmatlanokká válnak, és ez veszi körül ezt a, bocsánat, ezt a meggyógyult embert. Még ő maga sincs igazán tisztában azzal, hogy mi is történt vele, mi kezdődik, ki csupán el tudja mondani, hogyan történt, de ki volt, hol volt, arra még nem tudja, csak ennyit mondta, hogy nem tudom, de ez mégis megtörtént. Aztán hogy megy tovább a történet? Lényegében feljelentik. Följelentik a szakértőknél, ugye a farizeusoknál, a nagy tanácsnál, és erősödik a vakságuk Jézussal szemben. Azt mondják, hogy nem Istentől való ez az ember. A meggyógyult meg egyre többet kezd látni. Most nem azt mondja, hogy nem tudom, azt mondja, hogy ez proféta. Egyet lép előre. Aztán a következő fokozat, hogy bevonják a szülőket is, még inkább lefelé megy a dolog, tipikusan a megfélemlített ember mondja, nem tudunk még, nem értünk hozzá, mi fiunk, de hát a többit mondja el ő. Bizottság elé citálják a meggyógyultat, akik sem megnövekszik a bátorsága, érvei vannak a farizeusokkal szemben, és itt már a vele szemben, és Jézusra szemben egy tehetetlenség is megnyilvánul, és mi történik? Ugye kiközösítik. Itt már nincsenek nagyon érvek, itt már csak a gyűlölködés van. Ez a teljes vakság. Igazából maguk se tudják, hogy miért gyűlölik, de gyűlölik Jézust. Hát a látóknak egyfelől ez a sorsa, ugyanakkor ez az ember végre találkozik Jézussal, ezt olvassuk ennek a történetnek a végén. Amikor meghallotta Jézus, hogy kiközösítették és találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában, ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne, Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő ez. Erre ez az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Ezt olvassuk, hogy megint csak nagyon érdekes, hogy nem a vak, vagy meggyógyult vak szalad Jézushoz. Uram, rendben, hogy meggyógyítottál, de most aztán nézd meg, hogy mi történt velem. Hanem Jézus megy a kiközösített után, mert nem úgy van, hogy meglátta, meggyógyította, aztán problémák keletkeztek, félretette, sorsára hagyta, attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus ránézett erre az emberre, a sorsa véglegesen összekapcsolódott a világ világosságával, és ebben a rövid végső, de nagyon döntő jelenetben gyógyul meg véglegesen a látása ennek az embernek. Hiszek Uram, és leborulva imádta őt. De Jézus mondja a tanítványoknak, hogy akik maguk se jeleskedtek ebben a történetben, a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága. Ugye, vagy úgy folytatja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, lássák a ti jó cselekedeteit. Az Isten cselekedeteinek a nyilvánvaló volta az ő tanítványain. Lássák a jó cselekedeteit, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ugye? Átadja, hogy mondjam, Jézus ezt a cselekvést átadja igazából a tanítványoknak, hogy folytassátok. Addig van nappal, amíg ti ebben a világban vagytok, de akkor a nappal cselekedeteit cselekedjétek. Hogy az Isten cselekedete legyen nyilvánvaló a ti életeteken, a ti gondolkodásotokon, az egész jelenléteteken ebben a világban. Ugye? Nem valami kis, hát mondjam, üzenet ez, hanem egészen megdöbbentő és egészen felemelő. És a meggyógyított vak, vagy meggyógyított vakok mondjuk így közösségének cselekedni kell annak cselekedeteit, aki elküldte őket a világba. Ez az egyháznak a dolga, ez a gyülekezetnek a dolga világban. És az jutott eszembe befejezésül, hogy az idén is meg szeretnénk tervezni ennek az évnek a feladatait, egy kicsit tudja lelkiségének az irányát, és hát minden attól függ, mennyire vesszük komolyan annak szavát, parancsát, aki elhívott, aki meggyógyított, és aztán elküldött minket. És ezt kell imádságban hordozni az egész gyülekezetnek, az egész közösségnek, mert még kegyelmi idő van, mert még nappal van, most lehet cselekedni a világosság cselekedeteit, és ebben áldjon meg bennünket az Isten, áldja meg a gyülekezetünket, az egész egyházunkat, ugye egy kicsit az se baj, ha szemünk előtt van, hogy egy új ciklus keletkezik, ugye túl vagyunk a választásokon, hogy a világosság cselekedeteit cselekedjük, és ne az történjen, hogy elkezdenek vakulni egyházunk nagyjai és kicsinyei egyaránt, hanem hogy egyre inkább látóvá legyünk mindnyájan. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki az 500. énekünket, és énekeljük Krisztus ki vagy nap és világ. Első verset. Hajtsuk meg a fejünket, és rendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük Téged azt, hogy Te rajtunk nyugtatod a Te szemeidet, és ezáltal kiemelsz bennünket, megszólítasz bennünket. Köszönjük Téked azt, hogy nem hagysz bennünket aztán magunkra, nem a régi emlékekből élünk, hanem folytonosan a Te jelenlétedben éljük az életünket, és örvendezhetünk annak, hogy nappal van és világosság van. És az, hogy így lássuk meg azt, hogy mi a mi dolgunk, kiki a maga helyén elsősorban, hogy valóban úgy fénylik az életünk, valóban cselekedeteink, gondolataink, egymásra való figyelésünk, egymásra való gondolkodásunk az világosságot tükrözzön, ne sötétséget. Az, hogy ne a külső dolgok irányítsák az életünket, amelyek sokszor olyan nagyon személyesnek, nagyon nekünk valónak tűnnek, hanem egyedül az, hogy figyelünk reád, és hogy megpróbáljuk a dolgokat a maguk helyén és a maguk valódi értékén értékelni, figyelni, és aszerint dönteni. Hagy könyörögünk azért, hogy a Te néped így járjon ebben a világban, és hangozzék mindenütt az örvendező, dicsőítő ének, azért a gazdagságért, amit Te megengedtél látni, megélni, amivel Te megajándékozol bennünket. Hadd kérjünk azért is, hogy mindazok, akik előtt ellen sötétül a világ, mert kilátástalannak tűnik a holnap, ott legyen annak a tapasztalása, élménye, hogy a sötétség a felhő fölött a Te napod mindig ott világít. És most különösen könyörgünk azokért, akik megszomorodtak, akik gyászt hordoznak a szívükben, és akik az emberi élet útjának végét úgy látják, mint sötétet, mint valami visszafordíthatatlan, végleges éjszakát. Mindnyájunknak szükségünk van erre a látásra, de különösen vigasztald meg őket a te evangéliumoddal, hadd kérjünk a te vigasztaló szent lelkedért, áld meg minden megszomorodott embert, gyászolót, lélekben megterheltet, fizikai fájdalmakat hordozót, elédbe visszük gyülekezetünknek súlyos betegjeit, állj melléjük, erősíts meg őket. És könyörgünk azért, hogy az előttünk álló időszakban akár a gyermekeink, akár az aktív korúak, akár az idősek, kiki találjon olyan szolgálatot, olyan örömet benne, amelyik sokak számára hoz te megkönnyebbülést, hoz világosságot, maga is vágyakozni kezd. Elkezdi megtanulni, hogy mire is volna igazán szüksége. Így áld meg bennünket. Könyörgünk a gyülekezetünk tagjaiért, akik távol vannak, akik pihennek, vagy munkálkodnak, feladatot végeznek. És így kérünk az egész nagy közösségért, a ma esti befejezésért, hogy együtt tapasztaljuk meg különböző felekezetek a te világosságodnak örömét. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk az orgonát. A gyülekezetnek hirdetem azt, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk Rabatal felett. Utolsó útjára kísértük ki Szabó István atyánkfiát 85 éves korában. Rabatalánál a vigasztalás evangéliumát a Máté evangélium 18. rész 11. verse alapján hirdettük. Az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Végső búcsút vettünk Rádics Józsefné Barabás Margittól 94 éves korában. A bizonyságtétel a Máté 10.32 alapján hirdettük. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodott szívekre, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családokat. Szeretném hirdetni a következőt, ugye megszokott alkalmakat hirdetem, 5 órakor van a konfirmáltaknak kisipi, és 6 órakor pedig az ökumenus imahét záró alkalma a Pannonia úti plébánián, oda hívok mindenki Zsolt atyánál, aki mindig nagy szeretettel vár mindenkit. Kedden baba-mama kör van, csütörtöki, szerdai csütörtöki bibliaórák a megszokott időben, ugyancsak a hétvégi órák, ifjúságórák és konfirmáció. Szeretném viszont hirdetni, hogy jövő vasárnap szintén presbiteri gyűlést kell tartanunk, kérem kifelé menet a meghívót aláírni, mert el kell fogadni missziói munkatervet és egy-két dolgot, amit a határidő miatt be kell adnunk az egyházmegyére. Szeretném a következőt hirdetni. Akik adóigazolást kértek, és ezt nyomatékosan kérem, hogy itt vannak, azok mindenképpen vegyék át Gyorkától, mert egyrészt elkészültek, különben pedig postázni kell jövő héten is, lehetőleg szeretnénk elkerülni. Tehát itt most az istentisztelet után egy kis türelemmel legyenek, akiknek van adóigazolásuk, akik igényelték, és most elkészült, hogy ne kelljen tömegbe postázni, mint ez tavaly is történt. Szeretném hirdetni azt is, hogy van egy iratterjesztésben gyülekezetünknek egy kis egyszerű, de nagyon szép kiállítású fali naptár, amiben az egyházi ünnepeink rajta vannak, a gyülekezetnek a neve és néhány kép. Ez 200 forint mindössze, és ezzel egy kis fali naptárunk is van, benne van még egy-két kifejezetten gyülekezetünkre vonatkoztató ünnep is. Továbbra is gyűjtjük a használaton kívüli ágyneműket, lehetőleg fehéret kimosva, amit a komlói fogyatékosokat foglalkoztató üzemnek a számára adunk, akik ezt majd ipari szinten felhasználják szőnyegszövésre, és még az egy-két forintosokat is továbbra is be lehet váltani, és a konyhát gyarapítsuk ezzel. Köszönöm a figyelmet, és a 451. énekünkkel fejezzük be az istentiszteletet. Száma nincsen, Uram! Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek. Amen.